Szaván foghatom. Vállalod? És Esküt Lajos elvállalta. Zsíros jövedelem, politikai karrier, magas pártfogók jótállása. Mi bajot történhet? Nagy hével látott a munkához. A felhajtó bandát elsősorban nagyatádi politikai barátaiból verbúválta. Zákány, Zőke, Könyves, Gál, Pásztor, Benkő és Szalánci kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselők lettek a legbuzgóbb kijárók. Esküt barátai közül Tömöri Angéla tanárnő, dr. Bence József ügyvéd, dr. Kakucsi László miniszteri tisztviselő, dr. Seregi Elemér újságíró és kereskedő, dr. Reiter Ferenc, a Szent Korona Liga titkára, Marton János és dr. Szabó Lajos kisgazdapárti főkortesek, Bodor Zoltán volt rendőr, kapitány és kereskedő hozták a kuncsaftokat. Hát, lehetett volna találni hivatottabb embereket, akik a tragikus sorsú szegény embereket megmentik az éhhaláltól és a kiviteli engedélyek szigorú megrostálásával a lakosság katasztrofális élelmezési helyzetét jobbra fordítják. Az Esküt nagyatádi féle Panamával szinte új korszak nyílt a közéleti Panamák históriájában. Ugyanis először történt, hogy a panamisták pontos árjegyzék szerint hivatalos árfolyamon dolgoztak. A kávéházakban nyilván tartották ezt az árfolyamot, úgy szólván jegyezték. Aki beadta kérvényét, krajcárnyi pontossággal mellékelte hozzá a baksist. Mert Esküt nem alkudott. Kléblet Nándor, burgonya exportőrt például, aki megpróbált alkudni, egyszerűen kirúgta. Vagy leteszi a 200 000 koronát, vagy mehet a pokolba. Erre Kléblet meggondolta magát és fizetett. Megkereste ő így is a szállítmányon a magáét. Amint hogy Halmhelyen német kereskedőnek is megérte a 300 000 koronát, a 100 ló kivitelére kapott engedély. Nagyatádi Szabó naponta 10-15 kiviteli engedélyt írt alá, de csak akkor, ha Esküt elébe tette a Panama pénzről szóló díjlevelet is, hozomra nem dolgozott. Éppen elég volt, hogy egyik minisztertársa a másik után telefonált rá kiviteli engedélyekért, amiért persze a protezsáltak nem fizettek, illetve nem nagyatádi Szabónak fizettek. Hol Hegedűs pénzügyminiszter küldte nyakára az unokahúgát, hol Vas József kultuszminiszter a maga kegyeltjeit, Esküt pedánsan lerakta az ajánlóleveleket, már vagy két fáskosarat töltött meg az ügyirattára. Az üzlet beütött. Nem csak nemzetgyűlési képviselők, Esküt barátai foglalkoztak a kiviteli engedélyek kijárásával a minisztériumban, egymásnak adták a kilincset, mindenféle jól szituált urak, előkelő dámák, törzstisztek. A választási kassza szépen fel is töltődött, nem különben Nagyatádi Szabó, Esküt Lajos és a többi panamista kijáró zsebe. Minden a legszebben haladt egészen addig a napig, amíg Zákányi képviselőt, az egyik legszorgalmasabb felhajtót fel nem kereste egy Liptai Béla nevezetű kereskedő. Zákány tudta, hogy Liptai gazdag, és a szokottnál is nagyobb érvágásra szánta rá magát, de túllőtt a célon, mert Liptait egyszerre csak elöntötte a méreg. Mit képzel a tisztelt képviselő úr, ami sok az sok? Ez meg nagyon sok. És miért pont én? Hogy érti ezt Liptai úr? Ne is tagadja, másoknak olcsóbban adták. Nem lopom én a pénzt, képviselő úr. Zákány fejébe szállt a vér, a célzás kicsit erős volt. Hogy ön... Jól értettem, amit ön mondott? Én annyit mondtam, hogy ezen az áron nem megy. Hát hogyan? Az egyik kereskedő kap engedélyt, a másik nem. Kérem, én sem kívántam ingyen, tudom én, mi dukál, de ez már rablás. Zákány az ajkát harabdálta, úgy sziszegte. Ez az ügylet nem kötelező, mélyen tisztelt Liptai úr. Az úr szót gúnyosan elnyújtotta. Tessék talán közvetlenül a minisztériumhoz folyamodni. Ugyan kérem, hogy éppen jól tudja, mint én, hogy az reménytelen. Kérem, ez már nem az én dolgom. És ha valaki túl sokat beszélne olyasmiről, amiről jobb hallgatni, úgy csak ráfizethetne. Képviselő úr, ön fenyeget engem? Nem, uram, én sohasem fenyegettem önt, sőt, mi nem is ismerjük egymást, sohasem találkoztunk. Következésképp közöttünk nem is lehet szó kiviteli engedélyekről. Ha ön másképp gondolja, úgy majd találunk egy nyugalmas kis helyet, ahol ideje lesz bizonyos dolgokról gondoskodni. Most pedig szíveskedjen magamra hagyni, mert dolgom van, volt szerencsém, Liptai úr. A megrökönyödött kereskedő azt sem tudta, hogyan menjen ki a szobából. Dühében és ijedtében azután mégis rászánta magát és felment. A belügyminisztériumba feljelentette Zákányt, írásban is lefektette mindazt, amit a kiviteli panamákról eddig hallott. A belügyi tisztviselő a feljelentés egy másolatát azonnal átküldte Nagyatádi Szabónak. Az eredetit pedig soron kívül gróf Rádai Gedeon belügyminiszter elé terjesztette. Gróf Rádai néhány szóval referált gróf Betlennek, gróf Betlen szintén csak néhány szóval válaszolt a belügyminiszternek, a feljelentés leragasztott borítékban irattárba került, így hát Liptai hiába várta, hogy kihallgassák. Kétszer is felment a belügyminisztériumba, de a tisztviselő ugyanaz, aki a feljelentést átvette, csak rejtélyesen mosolygott. Hidegvér, Liptai úr, mindennek eljön az ideje, csak teljes diszkréció, senkinek egy szót se. Egy hét múlva a legnagyobb csodálkozására nem a belügyminisztériumba, hanem a földművelősügyi minisztériumba hivatták. Maga a miniszter, Nagyatádi Szabó ő kegyelmessége kívánt vele beszélni. Liptai elszánta lépett be, a miniszterhez lesz, ami lesz, arra volt elkészülve, hogy a miniszter leszedi róla a keresztvizet. Ám de Nagyatádi Szabó nyájasan fogadta, melegen és szívélyesen. Jó fél óráig tartott az audiencia, hogy miről esett szó, annak nem maradt nyoma, de Liptai Béla még aznap visszavonta feljelentését. Közben múltak a hetek, a hónapok. Betlen nagyon is elégedett volt a fejleményekkel, igaz, hogy a kiviteli engedélyekért Nagyatádi szedte a sápot, de így legalább szorosan a markában volt a kisgazdapárt vezére. Persze Nagyatádi Szabónak korán se tetszett a helyzet. Betlen lépte nyomon, éreztette vele, hogy tőle függ, szabadulni szeretett volna. Neki is durálta magát 1921. szeptember 5-én, Kalocsán beszédet mondott, amely cseppet sem nyerte meg a miniszterelnök tetszését. A kisgazdavezér nagyobb hatalmat és befolyást követelt pártjának, és támadta a vezetőköröket, vagyis Betlent. Szép szavakkal elmondotta, hogy milyen méltatlanul mellőzik a kisgazdapártat, stb. Határozottan elutasította azt a gondolatot, hogy a kisgazdapárt olvadjon bele a Betlen pártba. Nem engedjük magunkat beolvasztani sehová sem, kiáltotta lelkes tapsok közepette. Betlen persze bosszankodott, amikor Nagyatádi szónoklatát olvasta. Tüstént magához hívatta sajtófőnökét, kedvencét és bizalmasát, Eckhardt Tibort. Nézd, csak már megint ugrált, tolta Eckhardt elé az újságot. Ideje, hogy kijózanítsuk. Meg kell piszkálni, aztán később megembereli magát, még ráész kimozdatni. Na és van valami ötleted? Van valami elképzelésem, kegyelmes uram, mondta Eckhardt. Épp tegnap előtt beszéltett el a fejemet Sumagura Vendemárné, bárónő, valami hollandus cég érdekében kilincsel, búzakiviteli engedélyt akar szerezni, de ez a szélámos, ez a zőke 1,5 millió koronát kért tőle. Csekészség, jegyezte meg ironikusan Betlen. Én már régen akartam mondani, hogy ezek nem ismernek határt. A bárónőt jól felhasználhatnánk. Jó, én nem bánom, hagyta jóvá Eckhardt tervét Betlen. Eckhardt még aznap módját találta, hogy Sumarugánéval szót válthasson. Méltóságos asszonyom, mondta, menjen el talán valamelyik szerkesztőséghez, és hozza nyilvánosságra panaszt. Ugyan, képviselő úr, mit képzel, nincs az a szerkesztőség, amely helyt adna ennek a leleplezésnek. Bárónő, csak válasszon ki nyugodtan egy lapot, és keresse fel a főszerkesztőt, majd én, ha megengedi, segítségére leszek. És másnap, Esküdt Lajos égnek álló hajjal rohant be a miniszteréhez. Miniszter uram, rettenetes botrány. Egy hír jelent meg ebben a lapban. Olvasom, letartóztatás. Esküdt Lajost, Nagyatádi Szabó földművelési miniszter titkárát a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos megvesztegetés címén a rendőrség letartóztatta. Miniszter uram, de hiszen ez nem igaz. Nagyatádi Szabó falfehéren olvast el ismét a hírt. Ravasz álhír volt, de kiugratta a nyulat a bokorból. A rendőrség persze megkapta a parancsot, azonnal nyomozást kell indítania. Szeptember 7-én letartóztatták Esküdt Lajost. A főkapitányságon 12 napon át folyt a kihallgatás. A lapok öles tudósításokat közöltek a botrányról. Persze Eckhart, a láthatatlan karmester, biztos kézzel vezényelte a jól átgondolt sajtókampányt. A lapok azt hangsúlyozták ugyan, hogy Esküdt Lajos a saját szakállára panamázott, de azért a piskos víz Nagyatádig fodrozott. Egy tudósító feldobta a kérdést, mit szólt titkárának lebukásához a miniszter. A válasz így hangzott. Nagyatádi Szabó minisztert az esemény nagyon megviselte, lelkileg nagyon megrendítette. Eckhart csugalmazására egyes lapok arról cikkeztek, hogy Nagyatádi Szabó lelke olyan fehér ebben az ügyben, mint a hó. A szándékosan ügyetlen mentegetés még inkább Nagyatádira irányította a figyelmet. Ez a hófehér lélek pedig most már remegett, mint a kocsonya. Nagyatádi hamarosan alábbadta, már nyoma sem volt annak a biztonságnak, amely a kalocsán a vezetőköröket apostrofálta. Az öreg parasztszédítő érezte, az urak megint túljártak az eszén. Csak egy módon menekülhet, ha kiegyezik a nagy urral, Gróf Bethlennel, ennek pedig ára van. Megtört ábrázattal ment fel Bethlenhez. Bethlen magaslóról tárgyalt. Percek alatt világos lett a kisgazdapárt vezére előtt, hogy a miniszterelnök tökéletesen ki akarja aknázni a helyzetet. Nagyatádi Szabó vadszenvedéllyel küzdött, mint aki csapdába esett. Azt mondod, nehéz, nagyon nehéz? Na igen. Mert most az én becsületemről van szó. Hát nem bíztattál? Vagdalkozott. És amikor a te pártod nyúlt ilyen eszközökhöz, mert üres volt a pártkasszátok, az nem volt olyan nehéz? Hát a Futura, az Ergon, az áruforgalom, a hangya ügye. Az nem volt Panama szagú? De Bethlent nem rendítette meg, hogy a panamista miniszter most ugyancsak jogos Panama vádakkal akar visszalőni. Nézd csak. Én azt mondom, valamiképp meg tudunk mi egyezni, mondta halkan, tettetve a gondterhelt hangot. Nehéz persze, mert most már nagyon fel van piszkálva a dolog, de azért majd csak kitalálunk valamit.